megpróbálom őket megoldani, és akkor a mostani 45 percet akkor rendes táblával fogom elmondani, úgyis az első része ennek az előadásnak, ami a permanens tár kezeléséről szól, az elsősorban mesés jellegű, tehát lehet szépen benne rajzolgatni. Ugye ott tartottunk, hogy a tárhierarchiát, ami a számítógépen belül létezik, azt elemeztük, és tulajdonképpen gyorsan megoldottuk azt a problémát, hogy legfelül vannak ugye a CPU regiszterek, aztán az alatt található a cache, utána az alatt ugye a központi tár vagy fizikai memória, ez alatt található a permanens tár, amiről most beszélni fogunk. És ugye ez alatt még további rétegek találhatók. A külső tár és a biztonsági másolatok tárolására szolgáló terület. Legelőször is ugye a memóriáról, amikor erről a hierarchiáról beszéltünk arról, hogy itt a tárolóterület, sebesség, hozzáférési idő tekintetében nagyon nagy különbségek vannak, valamint az egyes szinteken különböző jellegű a memória abból a szempontból, hogy tápfeszültség elvesztése után megmarad a memória tartalma, vagy nem belül marad meg. Ugye azt mondtuk, hogy a központi tár még az, ami kikapcsolás után elveszti a tartalmát, és a permanens tártól lefele találhatjuk meg azokat a memória területeket, memória megoldásokat, tároló megoldásokat, amik a tápfeszültség elvesztése után megőrzik a tartalmunkat. Ugye erről is kapta ez a permanens tár a nevét. Hogyha a központi tárral, központi memóriával és a permanenssal összehasonlítjuk a permanens tárt, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a központi tár, a központi memória, a fizikai memória az lényegesen gyorsabb, nagyságrendekkel gyorsabb, mint a permanens tár. Ez jelentkezik az adott átviteli sebességbe is, és jelentkezik a késleltetésbe is. Tehát ugye itt arról beszéltünk, hogy itt tipikusan nanoszekundumokban, vagy 10 nanoszekundumokban mérhető a késleltetés, tehát a központi tárnál. Ezzel szemben a permanens tárnál, akkor már korábban beszéltünk, hogy itt gyakran millisekundumokban mérhetők a késleltetések. Mindjárt lesz róla szó, hogy miért. Szintén az jellemző itt, hogy a központi tár memória az néhány gigabájt jelenleg, vagy néhányszor 10-100 gigabájt, itt meg már terabájtokban mérjük a tárolóterületet, tehát nagyon nagy a különbség ebből a szempontból is. Az azt következő különbség, hogy központi tár szintjén ugye memória címekkel dolgoztunk, és lényegében akár bájtokat meg tudtunk címezni, de leginkább ugye szavakat, dupla szavakat értünk el, ugye 32 vagy 64 bites architektúrán 64 bites elemeket. Ezzel szemben, ami nagyon fontos, és ezt is már a korábbi fóliákon említettük, hogy a permanens tár az blokk szervezésű. Tehát ez blokk szervezésű, és ez egy nagyon törékeny ez a kréta, vagy én nyomom nagyon. Tehát itt az adatokat már nem bájtonként tudjuk elérni, hanem lesz egy valamekkora blokk méretünk, ami többnyire néhány száz, néhány ezer bájt, 512 bájt, vagy többnyire 4 kilobájt, és ebben a méretben tudjuk elérni az információt. Ha egyetlen egy bájtra van szükségünk, ezt az egészet ki kell olvasnunk, hogyha egyetlen egy bájtot akarunk írni, ezt az egészet írnunk kell. Tehát nem tudunk bájtonként már a permanens táron írni, ennek részben technológiai okai vannak, részben egyszerűen skálázódás okai, mert egyszerűen olyan méretű tárolóterületekről van szó, amit már byte szinten nem tudunk hatékonyan címezni. Ebből következően, mivel ez blokk szervezésű, ezért az operációs rendszer ezt blokk szinten fogja kezelni. És blokkban is fog gondolni, blokkban is fogja címezni ezt a memóriaterületet, és ennyi kisebb egységekben nem is fog gondolkodni. Tehát ilyen értelemben blokk szervezésű, ami azt jelenti, hogy blokkban olvasható, írható, törölhető. Egy kivétel van a permanens tárak között, a beágyazott rendszerek területén, esetleg tud valaki olyat mondani, ami nem blokk szervezésű, és mégis permanens? Ilyen értelemben igen, tulajdonképpen a klasszikus ROM, amit ugye többnyire egyszer írunk, vagy egyben MASZ programozott, de van egy kicsit modernebb, ami már írható. Az SSD majdnem jó, de az SSD-vel van egy kis gond. Annak más a szervezése. Van az SSD az úgynevezett NAND flash memória, van az úgynevezett NOR flash memória, ami memóriaként címezhető, flash memória, tehát rendesen úgy néz ki, mint egy ROM, de valójában flash memória, úgy tudjuk írni. Őt címenként tudjuk írni. Ezt bizonyos mobiltelefonokban mondjuk megtaláljátok, a bootrom mondjuk ebben, a boot szoftver ebben található. De utána már maga a modern mobiltelefonokban is az egész működtető program, flash, az már NAND flashben található. A régebbi mobiltelefonokra jellemző volt, hogy tisztán ez a NOR flash jellegű memóriába tárolták a szoftverüket, de ma már egyre inkább ez a terület is mozog az úgynevezett NAND flash területére. Tehát itt van tulajdonképpen egy kivétel, az úgynevezett NOR flash. De elkezdhetünk gondolkodni, hogy tulajdonképpen ez már valami átmenet a kettő között, mert permanens tár és központi módon érhető el, mert valójában a NOR flashből végre tudjuk majd hajtani a programot. Tehát ilyen értelemben a NOR flashben levő program direktben végrehajtható. Tehát ez a nagyon fontos dolog itt, hogy ez blokkszervezésű, és ami még fontos, hogy sokkal lassabb. Tehát a szörnyű helyesírásom az lehet, hogy meg fog jelenni így. Sokkal lassabb. Ez a két fontos dolog van, ami megkülönbözteti lényegében a központi tárt és a permanens tárt. Persze azon kívül, hogy a permanens tár az megőrzi a tartalmat. Tehát azt fogjuk látni, hogy a permanens tár blokkokban gondolkozik, viszont ugye hát már egy ideje programozóként működtök, programoztok, és azt láttátok, hogy a permanens táron ti fájlokat láttok. Fájlokban gondolkodtok, tehát ebből kiderül, hogy valamilyen varázslatnak itt a permanens tár környékén lennie kell, ami a programozó és a felhasználó által látott fájlokat leképzi a permanens tár fizikai hardware által látott és kezelt, és az operációs rendszer által ezen kezelt blokkokra. Tehát ilyen értelemben, ami nagyon fontos megállapítás, hogy a fájl a permanens táron az adattárolás logikai egysége. Tehát ez nagyon fontos, ez egy logikai egység csak. A permanens táron valójában blokkok lesznek, és az operációs rendszer lesz az, aki leképzi ezeket a logikai egységeket, a fájlokat, amiket programozóként az átlag, mondjuk az átlag programozó lát, a fizikai blokkokra. Nem tudom, hogy valamelyitek találkozott-e már blokkokkal, tipikusan ez akkor szokott lenni, amikor az embernek elromlik valami az operációs rendszerébe, és szeretné megmenteni a Winchesterét. A Winchesterén levő adatokat, akkor elég gyakran előfordul az, hogy az ember elkezd turkálni a blokkokba, és elő tudja belőle állítani a logikai egységeket, a fájlokat, többnyire nem teljesen. Tehát már én életemben sajnos találkoztam ezzel a csúnya feladattal, amikor egy tönkrement operációs rendszer, aminek az esetben a diszkét már nem ismerte meg, a hasonló másik operációs rendszer sem, az ember blokk szinten olvasta, és megpróbált rájönni arra, hogy hol találhatók a fájai. Erre egyébként vannak szoftverek is, amik képesek egy operációs rendszer által már nem látható blokk struktúrát, tehát például mondjuk a partíciós táblát fölülírtam, abból képesek a fájlokat még valamilyen valószínűséggel visszakeresni. Aztán ennek vannak professzionális művelője ennek a szakmának, úgy hívják ezt, például egy Kürt Kft., akik bizonyos esetekben ezt sokkal professzionálisabban el tudják végezni, főleg, ha mi nem nyúltunk hozzá még, és nem tettük tönkre az eredeti információt. Tehát ilyen értelemben az operációs rendszer feladata a logikai egységek leképzése fizikai egységekre. Tehát a file és a blokk közötti kapcsolat megszeremtése. Tehát egyik oldalon ugye ott van a file, mint logikai egység, és a másik oldalon a blokk, mint fizikai egység. Nyilvánvalóan egy file az egy vagy több blokk lesz a valódi fizikai tárolóeszközön. Tehát ez egy fontos dolog. Nyilvánvalóan, mint mindig, ez nem olyan egyszerű, mint az ember elsőre képzeli, ezért az operációs rendszer ezt a leképzést egy többszintű hierarchikus réteges szerkezetben oldja meg, és különböző absztrakciós szinteken lépked ezeken a szinteken végig. Nyilvánvalóan, hogy ennek a réteges szerkezetnek a legalján a valódi fizikai permanens tár hardware van, és arra épülnek fel különböző szoftveres rétegek, aminek az eredménye az lesz, hogy végül, mint programozó a legtetején már fájként látjuk az információkat. Igazából most föl tudom rajzolni ennek a architektúráját, ennek a réteges szerkezetnek, hogyha ezt szépen letörlöm. Tehát nyilvánvalóan legalul a fizikai eszköz található, amin az adatokat tároljuk. Tehát ez tipikusan egy hard drive, egy solid state disk, egyebek. Most tekintsük el attól, hogy ez valahogy hozzá van kötve a számítógéphez, és ahhoz is tartozik valamilyen fizikai interfész. Egyből a következő rétegként ide az eszközvezérlőt helyezzük el. Különböző okoknál fogva a valódi implementációkban lehet, hogy ez is több rétegű lesz, mert ugye mondjuk itt lehet egy USB, egy SCSI, egy IDE és egyéb buszok, tehát maga az eszközvezérlő is lehet, hogy több rétegű lesz. Ugye ennek lényegében a feladata az, hogy valamilyen az operációs rendszer számára absztrakt, de egységes szinten tudja kezelni a különböző alacsonyabb szintű technológiákat. Utána ezen csücsül az úgynevezett alacsony szintű file rendszer. És majd el fogom mondani, hogy ennek mi a feladata. Tulajdonképpen ez a fizikai szintet kezeli, és angolul a Basic File System a neve. Aztán itt jön egy nagyon fontos rész, ami tulajdonképpen a leképzést készíti. Ez a file rendszer leképzés. És legfölül van a logikai file rendszer. Na jó, nem sikerült beírnom a dobozba, de az egy logikai file rendszer. Tehát egy ötszintű, többnyire öt szintbe sorolható réteges szerkezet az, ami a fájlokat kezeli többnyire az operációs rendszerbe. Mindegyikben különböző, lényegében még alrétegek is definiálhatók. Az átlag felhasználó, de még az átlag operációs rendszerrel foglalkozó ember is ennek a rétegnek a tetejét látja. Itt látja a fájlokat, magas szinten leképezve, és kvázi könnyen használhatóan, és az összes többi speciális funkció az itt megy, itt érhető el. Alacsony szinten valahol itt az eszközünk, azok hardware parancsokat kapnak. Természetesen mindez akkor igaz, hogyha nincsen virtualizáció, mert a hard drive rendszereket is, tehát a permanens tároló rendszereket is ma már gyakran digitalizálják, akkor itt még további rétegek, szoftverrétegek és egyébek találhatók, de ebbe most nem menjünk bele. Attól függően, hogy milyen az eszközünk, attól függően különböző tulajdonságaik vannak, ezért érdemes most néhány szóban az eszközeinkről beszélni. Alapvetően azért kétféle eszközünk van természetesen, ugye a klasszikus mágneses tárolóelven működő merevlemez, vagy HDD, hard drive, és mindenféle neve Winchester és hasonló nevekkel illetett valami, és ugye újonnan nekünk megjelentek a solid state diszkek, tehát az SSD-k, amik tulajdonképpen szintén egyfajta permanens tárolóeszközök, csak egy kicsit máshogy működnek, mint a mágneses merevlemezek. Tehát mondjuk a mágneses elven működő merevlemez, HDD, milyen tulajdonságai vannak? Ugye hát, aki még nem szedett szét, az nem látta, de mindenki bizony a fényképet láthatok, ugye a merevlemez belsejében lényegében valamilyen mágneses anyaggal bevont, azt hiszem alumínium tányérok forognak elég nagy sebességgel, és erről olvasó fejek olvassák le az információt, ugye amiket egy tengelyen tudnak a merevlemez felett mozgatni. Tehát lényegében ugye van egy mágnes összető tányér, tányérok, ezeket ugye úgy hívják, hogy platter, azt hiszem így kell kiejteni, de leírni az biztos, hogy így kell. És azon van egy mozgatható kar, ugye ez az arm, azon író-olvasó fejek. Ugye ez a head. Ez meg ugye, ott már odaértem, hogy arm. Ezeket a tányérokat tulajdonképpen cilinderekre, ugye ez angolul cilinder, meglepő módon, és azokat szektorokra osztjuk. Magyarul van egy baromi gyorsan pörgő valamink, azon egy karon mozgatunk valami gyanús fejeket, éppen ahol a fejünk áll, afölött, ahogy elforog a meleglemez, az létrehoz egy cilindert, és azon a cilinderen belül még vannak szektorjaink. Ugye végeredményben az lesz az egésznek a vége, hogy tulajdonképpen egy ilyen szektor lesz az, amit majd fogunk mi valamilyen úton, módon blokkokként kezelni. És ilyen értelemben ez a melyik tányéron, melyik fej által kiolvasható, milyen cilinderről, milyen szektor, tulajdonképpen ezt el tudjuk azonosítani azt a fizikai blokkot, igen. Legegyszerűbb esetben azt mondhatjuk, hogy igen. Lehet ezek között is még leképzés, különböző oknál fogva. De tekintsük úgy, hogy igen. Tehát ilyen értelemben alapvetően ugye ez a CHS és hasonló eredeti leképzéseknél tulajdonképpen így képezték le a... Itt találtuk meg a blokkokat, itt tudtuk alacsony szinten, fizikai szinten megtalálni a blokkokat. Ezzel szemben, ugye ma már, aki foglalkozott hard diskkel, az tudja, hogy ezért logical block addressinget használnak. Logical block addressing. Tehát már magában a hard drive-ban van egy logikai, fizikai címleképzés, nekem nem, én nem tudom direktbe, hogy milyen cilinderre, milyen fejjel, milyen szektorba írok, hanem az LDA keresztül már a hard drive csinál egy leképzést. Jelenleg ezek az LBA címek egyébként 48 vagy 64 bitesek. És ezekkel tudunk tulajdonképpen szektorokat, blokkokat azonosítani. Magából ugye 2.48-on vagy 2.64-en blokkot tudnánk ezekkel azonosítani, és azt kell tudnunk, hogy egy blokk jelenleg mekkora. Nagyon sokáig a blokk az 512 byte volt, de most már mekkora blokkokat is használunk? Valaki tud nekem segíteni? 4000, tehát most már létezik 512 byte, és a másik, ugye térünk át a 4 kilobajtos. Ezt most nagy B-vel kell írni, vagy nem, azt én is megbuknak a Szántó Péternél. Izéből. Tehát most térünk át a 412 byte-ról 4 kilobajtos blokkméretre, annak minden problémájával együtt. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ma vásárol egy meglehetősen nagyméretű hard drive-ot, akkor attól függően, hogy milyen operációs rendszere van, és azt hogyan használja, attól függetlenül a dolog hol jó fog működni, hol nem fog jó működni. Nyilvánvalóan néhány év múlva, tehát azt mondanám, hogy mondjuk 1-2 év múlva bármilyen aránylag új operációs rendszert fogtok vásárolni, akkor nem lesz problémátok, de jelen pillanatban lehet. A problémák ugye abból erednek, hogy a hard drive-ok vagy még támogatják, vagy már nem támogatják az 512, azt hiszem mindegyiknek kell támogatni az 512 byte-ot, de van a nagyobbak már támogatják a 4 kilobyte-ot, az operációs rendszer vagy jó támogatja, vagy nem jó támogatja, vagy jó állítja be, vagy nem jó állítja be, és ettől függően a dolog vagy jó működik, vagy nem jó működik. Nyilvánvalóan a 4 kilobyte-os blokkméret esetén, ha rengeteg kis fájlotok van, akkor nagyon nagy nő a veszteség. Tehát eddig, hogyha mondjuk az ember egy kis olyan szoftverrel, főleg fejlesztő rendszerekkel foglalkozott, ahol a forrásfájlok kisméretűek voltak, néhány száz bájtosak, akkor ez nem okozott nagy bajt, mert 512 bájt alatt beolvasott egy blokkot, és nem volt nagy veszteség. De mostantól kezdve például, aki használt MATLABot, az nagyon jó tudja, hogy MATLAB tele van rengeteg kis fájlal. Mostantól kezdve, hogyha ugyanazt a bonyolult MATLAB függvényt le akarja futatni, ami rengeteg kis 4 kilobájt, most már 4 kilobájtos blokkot olvas be, akkor 8-szor annyit fog olvasni. Legrosszabb esetben ugye, hogyha régen mindegyik fájja befért, mondjuk 1000 darab fájja befért 512 bájtba, akkor 1000-szer 512 bájtot olvasott a blokkos szervezés miatt. Viszont mostantól 1000-szer 4 kilobájtot fog olvasni, ami azért 8-szor annyi információ. Csupán csak azért, mert a blokkmérvetet megváltoztattuk. Tehát a lényege ennek a dolognak az, hogy vannak kompatibilitási problémák jelenleg miatt az áttérés miatt. A másik típusú, másik probléma az egészben az, hogy ez a teljesítményt is jelentősen befolyásolja, különösen, hogyha kicsik a fájaink. Nyilvánvalóan az ember a 2 terabájtos hard drive-en, meg a 3 terabájtos hard drive-en nem a MATLAB-nak a kb. 1.512 bájtnál kisebb fáját tárolja, de adott esetben előkerülhet ez, hogy miért így lassú ez a rendszer. Hát azért, mert sok száz, sok ezer nagyon kicsi fájlt próbál beolvasni egymás után, és egyszerűen a 4 kilobájtos blokk méret miatt ez valójában óriási mennyiségű információnak a beolvasását jelenti. Ugye blokk méretről van szó, tehát blokkos szervezésű, ha a fájlunkban pontosan egy darab bájt van, akkor is az 512 bájtot vagy a 4 kilobájtot be kell olvasnunk. Nem. Egy blokk, egy fájl, az minimum egy blokk. Ez majd eddig is már reméltem, hogy kiderül, de hamarosan ki fog derülni, hogy egy fájl minimum egy blokkot elfoglal. Igen? Én úgy emlékszem, hogy az NTFS konfigurálható, és alapkiépítésben 512 bájtos blokkokat használt, mert az volt a default régen a hardware. Én úgy emlékszem, hogy konfigurálható, aztán amikor eljutunk arra, hogy a RAID, hamarosan eljutunk azt, hogy van RAID-ünk, meg egyebek, meg bármilyen virtualizáció, attól kezdve ugye szabadabb a kezünk, annak mindenféle előnyével és hátrányával. Tehát most azért, hogy tényleg van, aki vizuálisabb típus, az lássa, hogy itt azért van, megint miről van szó, meg ez nagyon jó fog jönni ez az ábra egy kicsit később. Meg ki is derül, hogy miért beszélünk egyébként erről az ábráról, meg erről az egészről. Hiszen hát ez elméletileg ugye számítógép architektúrák, vagy még valami korábbi tárgyba kellett volna, hogy előjöjjön, és lehet, hogy elő is jött. A történet ugye az, hogy vannak ilyen kicsit fölnagyítva ilyen tányérkáink, valakinek van egy rossz régi harddrive-ja, és megfelelő csavarhúzókészlet, akkor ajánlom, hogy bontsa meg, és nézze meg, hogy mi van benne. Akinek jó harddrive van, az ne bontsa meg, mert ettől vége is azonnal a harddrive-nak. Tehát vannak ilyen tányérkáink a harddrive-ban. Többnyire 4-nél kevesebb, az olcsókban, kisméretükben gyakran csak egy. És ugye erre fölnyúlnak ezek a fejek, amit oldalt egy tengelyen, most csak egyiket fogom felrajzolni. Hát felrajzolom mindegyiket, tehát így fölnyúlnak rá ezek a szerencsétlen fejek. Ezek együtt tudnak mozogni, és itt a végükön mindegyiknél van egy kis fej, egy kis olvasóíró fej. Ugye, ahol éppen a fej érinti, vagy nem érinti, mert érinteni nem érintheti, ahol éppen amelyik diszk tányér rész, tehát szektor fölött van, azt tudja olvasni, vagy írni. És ha nekem ez a darabja kell ennek a szektornak, tehát a cilindernek, elnézést, ez a cilindernek ez a szektor darabja kell, ha a fejem itt van, még akkor is meg kell várnom, még a forgó harddisk elér a fejhez. Ugye ez a cilinder baromi gyorsan forog, és ezért a rajta levő információnak el kell érni a fejhez, hogy azt le tudjam olvasni. Ez az első probléma. Aztán ugye ezt a kart forgatva, ugye én tudom a fejet beljebb, kijebb mozgatni. Amikor azt bemozgatom, és itt jön elő ugye amíg emlékeztek, hiszen nektek már volt folyamatszabályzás, ugye, vagy valami hasonló még nem volt, majd lesz. Ugye, ha én egy valamilyen mechanikai rendszert mozgatok, az nem így áll be, hanem így bolyong, és hasonló, tehát tranziensen áll be. Ebből következően, hogyha nekem mondjuk ez a cilinder kell, akkor nekem először a fejet át kell mozgatnom erről erre, majd meg kell várnom, míg ez a kis szektorocska odaér a feleje elé. És ez baromi sok időbe telik a számítógép életében. Ezért van az, hogy 10 millisekundum nagyságrendileg a disznek a hozzáférés ideje, a legrosszabb hozzáférés ideje. Azért van, mert a két legtávolabbi pont, plusz, hogy a megfelelő helyre beforduljon az információ, ez nagyságrendileg 10 millisekundumba tart a hard disknek. Tehát, hogyha egy információ nincs meg a rendszerben, legrosszabb esetben 10 millisekundumba lesz meg. Legjobb esetben meg akár megvan azonnal, mert lehet, hogy éppen az az információ fordul be a fej elé, ahogy ez a nagyon nagy sebességgel a tányér forog, vagy lehet, hogy itt a hardwareben, tehát már az elektromos hardwareben van egy cache is. Abban is lehet, hogy az információk benne van. Tehát ebből következően itt a néhányszor 100 nanoszekundum és a 10 millisekundum nagyságában lehet a hozzáférés idő, ha a rendszer jól működik, és azért ez egy óriási problémát vet fel a rendszerünkben. Tehát ebből következően a hard drive-nak a tényleges sebessége az attól függ, hogy éppen a elérendő információ mechanikailag hol található a fejhez képest. És ez egy totál véletlen dolog, el kell ismernünk. Nyilvánvalóan lehetnek kedvező esetek, meg lehetnek kedvezőtlen esetek. Ezt az egész mozgásból, mechanikai rendszerből eredő késleltetést természetesen próbáljuk optimalizálni mindenféle szinten. A legelső feladat az, nyilvánvaló, ha például el akarjuk érni ezt az információt, és el akarjuk ezt az információt érni egy időben, akkor jobb ötlet az, hogyha először megvárjuk, míg ez ideér. Ugye ma a harddiszkek 5400 vagy 7200 fordulatot tesznek meg másodpercenként. Az azt jelenti, hogy egy fordulatot jóval kevesebb, jó, ezt végig kéne számolni, de most így hirtelen rádöbbentem, hogy végig kéne számolnom, hogy ez 7200 fordulat per perc, az mennyi másodperc, de mindegy. Tételezzük fel, hogy ezt hamarabb, tehát az információ hamarabb ideér, mint én a fejet ide tudnám mozgatni, és ez az információ ideér. Tehát ebből következően jó stratégia az, ha a fejet hagyom pozícióba, elolvasom ezt az információt, majd átmozgatom, és amikor ez ideér, azt is elolvasom. Figyelembe véve a mechanikai rendszernek a tulajdonságait, lehet egy olyan szoftvert írni, ami a fej mozgást és úgy optimalizálja, hogy az adatetéri sebesség minél jobb legyen. Ez az első szintű optimalizáció. Ehhez az kell nyilvánvalóan, hogy egy időben több információt kérjünk különböző helyekről. Ez segíti azt, hogy a modern harddiszkek több parancsot tudnak párhuzamosan feldolgozni. Ez a ugye szerverekben használt SCSI diszkeknél már nagyon régóta így van, hogy egy időben több parancsot lehet nekik adni, és amióta, ha valakinek SATA-s diszkje van, és azt ACCI módba, tehát az Advanced Host Controller Interface módba használja, akkor már ott létezik az úgynevezett Native Command Queuing, tehát attól kezdve az IDE SATA diszkek is képesek párhuzamosan több parancsot feldolgozni, ezelőtt nem voltak erre képesek. Tehát több parancsot adunk neki, és magától a diszk eldönti azt, hogy azokat milyen sorrendben szolgálja ki, és úgy szolgálja ki, hogy a geometrikai kialakításból következően számára az minél kedvezőbb legyen. Következő szint, hogy ezt optimalizálhatja az operációs rendszer is, és az operációs rendszer is figyelme veheti, hogy ez adott egy vagy valahány darab párhuzamos parancs közül melyiket adja ki. Ő tudja, hogy körülbelül mi hol található, és olyan sorrendben adja ki a parancsokat, hogy a diszk azt mindig jó eltalálja. Aztán az egész történetben ugye az a legjobb, ha valamit nem kell leolvasni a hard drive-ról, azt meg úgy tudjuk megtenni, hogy keselünk. Tehát ha valami benn van egy cache-be, akkor a fejet nem kell oda mozgatnunk. Tehát ebből következően többnyire maguk a hard drive-ok is keselnek, 16, 32, 64 meg a cache található bennük. Valamint ugye az operációs rendszerben is lesz majd egy file cache, ami megpróbálja azt elérni, hogy azok a fájlok, amikhez rendszeresen hozzáférünk, azokat ne kelljen minden egyes alkalommal a hard drive-ról beolvasnom, hanem a cache-ből vegyük elő, és így ezt a jelentős, akár 10 millisekundumos késletetés, csökkentett sávszélességet, egyebeket, meg mi egyebeket, ne kelljen elszenvedni az operációs rendszernek, gyorsan meglegyen az információ. Tehát ilyen értelemben, mivel a cache össze fog forrni a virtuális, meg már mondtuk, összeforra a virtuális memóriakezeléssel, ebből következően, ahol lehet keselünk. Még a előadásból maradó 2-3 percben a másik tárolóeszközöm mondanám el, amit úgy hívnak, hogy NAND flash tároló, és ez a NAND flash tároló az, amit meg fogtok találni a solid state diszkekbe, tehát az SSD-kbe, meg a pendrive-okba is. Igazából ez a NAND flash tároló az maga is blokkosan elérhető, és elé még van rakva minden esetben egy flash controller. Tehát non-flash tároló. Tehát ezt találjátok az SSD-be, a solid state diskbe. És ezt fogjátok találni a pendrive-ba is. Ugye az többnyire USB interfész, de a solid state disk meg többnyire vagy ide, régebben, vagy most már van SATA is. Sőt, most már a széles körben mindenki SATA solid state diskeket használ. Ugye most még valaki felveteti, akkor mi van a kártyaolvasóval? A kártyaolvasó tulajdonképpen egy olyan pendrive, amiben a non-flash lehet cserélgetni. Egy speciális interfészen, ami vagy SDI-jó, vagy flash, compact flash, vagy valamilyen más kártya. Itt a modell egészen más. Itt az írás és az olvasás tulajdonképpen gyors. Igazi nagy gond a törléssel van. Ez is blokkosan érhető el. Tehát érhető el. Tehát szószoros értelemben a flash memórián meg egy bizonyos méretű blokkot tudok írni, olvasni vagy törölni. De nem kell fejet mozgatni, tehát az olvasás az nagyon gyors tulajdonképpen. Az írás már lassabb, mert ugye ott a flash memóriába tároló cellákat át kell billenteni, de aztra is azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen jobb esetben a jó minőségű az a tároló, meg mi egyéb, akkor összemérhető az írással. Az is gyors. A baj a törléssel van. A törlés lassú, és még mi van törléssel a baj? A pendrive-ok, SSD-k és egyebek esetén. Igen, és korlátozott számban törölhető. Tehát korlátozott számba törölhető egy blokk. És ez egy nagyon nagy gond, mert ez a korlátozott szám többnyire 10.000, 100.000, ami egy klasszikus Winchester esetén nem szám. Egy klasszikus Winchesternek igazából nem tudjuk, hogy egy konkrét szektorát, konkrét blokkját hányszor lehet írni. Úgy tűnik, hogy nincs rá korlát. Ezzel szemben egy ilyen non-flash tárolónál néhány tízezer, néhány százezer írás után, pontosabban törlés után, ez a cella, ez elkezdi nem megőrizni a tartalmat. Van, nem tudom, hogy mondtam már, nekem van egy olyan pendrive, amire ráírok valamit, fél órán belül gyönyörűen leolvasható, de következő nap semmi nincs rajta. Bizonyos részeire az ember jobban nézi. Ha ráírok, akkor kicsit tovább marad meg, más részein kicsit rövidebb ideig marad meg. Aki próbált pendrive-ra, mondjuk régen Windows XP-t, az első nagyobb pendrive-ok megjelenésénél néhányan megpróbálták, vagy Linux-ot telepíteni, azok csalódva tapasztalták, hogy nagyon hamar tönkre megy a pendrive-juk, főleg, hogyha ez egy olcsó pendrive volt, mert egyszerűen a logfájlokkal, swap-fájllal, meg egyebekkel, hogyha azt még rakott is az ember rá, pillanatok alatt szétírja a flash drive-ot az operációs rendszer. Igen? Igazából ahhoz, hogy egy flash-et tudjál írni, ahhoz törölnöd kell. Tehát igazából az van, hogy vagy egyesbe, vagy nullába tudod billenteni a cellákat a törléssel, és utána át tudod billenteni azokat, amelyeket akarod egy másik állapotba. Lehet trükközni avval, hogyha mondjuk, mit tudom én, letörlöm, és utána bytonként megpróbálom írogatni meg mindent, de legtöbbször a kontroller ezt már nem teszi lehetővé. Tehát ha neked van egy kisméretű, vannak ilyen kis 8 bites i4-es memóriacellák, avval meg lehet egy ilyet csinálni. De egy nagy SSD-vel, egy több gigabájtos SSD-vel, ami gyakorlatilag neked hard drive-ként látszik, ezt nem tudod megtenni az operációs rendszerben. Tehát ez a nagyon nagy probléma, a lassú és a korlátozott számban törölhető probléma az nagyon nagy, és ebből következően ezeknek a berendezéseknek az igazi nagy problémája. Még egy fontos dolog egyébként a hőmérséklettől függ, hogy hányszor törölhetők. Minél magasabb a hőmérséklet, annál kevesebb szer természetesen. Ennek technológiai okai vannak, aki akar utána olvasni, valójában kétféle NAND memória van, van úgy, a single level cell és a multilevel cell, a single level cell az még egy kicsit jobb, de drágább, a multilevel cell, amit a pendrive-ba fogtok többnyire találni, az nagyon rossz, tehát az néhány tízezer írás fog elviselni. Jó, akkor a szünet után, amiközben remélem sikerül megoldani a műszaki problémákat, folytatom az előadást. Akkor a műszaki problémák megoldása után, aminek az okára nem jöttünk rá, majd később még nyomozok, hogy mi az oka, de megoldást találtunk rá, okot nem tudjuk, megoldást találtunk, akkor folytatnám az előadást, és most, hogy ismét működik a PowerPoint, próbálok itt is egy kicsit lassabb lenni, lehet, hogy egy kicsit gyors vagyok, amikor a PowerPoint slideshow-it pörög, és mondom, hogy próbálok egy kicsit lassítani. Lássuk, ugye arról volt szó, hogy ez a non-flash, ez sok szempontból jó, sok szempontból rossz. Nem eléggé hangsúlyoztam ki, bár sokszor elmondtam, hogy a törlés lassú, és a törlés ugye tönkre is teszi tulajdonképpen szép lassan a tárolóelemünket, tehát akinek SSD-je van, az reménykedjen abból, hogy az operációs rendszere és az SSD drive-ja ezt a problémát képes kezelni, erre vannak operációs rendszer szinten is megoldások, és a hardware újabb SSD drive-okban van egy trimnek nevezett funkció, ami megpróbálja ilyen értem a törléseket, írásokat úgy elosztani a diszk felületén, akár adatokat átmozgatva, hogy egyenletesen károsodjanak a cellák. Ugye az a rossz, amikor egy bizonyos cellát folyamatosan, egy blokkot folyamatosan írogatunk, törölgetünk, akkor az lesz, hogy néhány blokk tönkre megy, az összes többi elérhető. Nyilvánvalóan ezek az SSD-k nagy mennyiségű plusz cellát is tartalmaznak, plusz blokkot is tartalmaznak annak az esetére, egy blokk tönkre menne. És a vizsgálatok alapján, az ipari vizsgálatok alapján azért a várható néhány éves élettartamukban az átlag felhasználónál nem fognak meghibásodni. Tehát ilyen értelemben nagy probléma azért ebből nem lesz, de senki ne éljen abba a tudatba, hogy egy SSD drive számára biztonságot ad. Az SSD drive az ellen ad biztonságot, ha az ember leejti a notebookját működés közben. Semmilyen más szempontból nem, megbízhatóság szempontjából nem jobb, mint a merevlemez alapú mágneses merevlemez alapú megoldások. Hogyan csatlakoztatjuk az eszközünket a számítógéphez? Ugye, hát otthoni gépben többnyire, meg notebookban egy diszkünk van, de azért a nagyobb szerverekben, a nagyobb kliensgépekben sok diszk kell, vagy több diszk, sok diszk kerülhet. Igazából kétféle lehetőség van. Az egyik az, amikor tulajdonképpen direkt módon a hozzámítógéphez csatlakoztatjuk a hard drive-jainkat. Erre ma szinte kizárólagosan a SATA interfész szolgál, vagy ennek a nagy teljesítmény megoldás a Serial Attached SCSI, ezek a Host Attached Storage megoldások. Ennek tekinthető még tulajdonképpen az eSATA is ide egyebek. Tehát a SAS az a Serial Attached SCSI. Indirekt csatlakozásból lényegesen többféle van, ilyenkor nem direktben a host computerhez, hanem valamilyen interfészen, bonyolultabb, magasabb szintű, absztraktabb interfészen keresztül csatlakoztatjuk a fizikai tárolóeszközeinket. Ilyen például az USB és FireWire alapú megoldás, amikor ugye egy USB buszon keresztül csatlakoztatjuk az eszközünket, FireWire lényegében ugyanaz. Ilyenkor lényegében egy alagutat képzünk, és az USB lényegében a harddisk számára teljesen transzparens módon viszi át a csomagokat a host és a fizikai eszköz között, valamint ilyen indirekt csatlakozási lehetőség a RAID, tehát a Redundant Array of Inexpensive Disks, amiről majd egy kicsit később részletesen fogunk beszélni, és amit a vizsgán majd ismerni is kell. Aztán az indirektnek tulajdonképpen a még további fejlesztése, vagy még indirektebbé tétele a hálózati tárolóeszközök kategóriája, tehát a Storage Area Networks, ez a SAN. Ilyen értelemben ezeknél egy hálózati alagutat, tehát egy tunnel képzünk a host és a tárolóeszközt megvalósító hardware között, és ebben visszük át az alacsony szintű blokkokra vonatkozó alacsony szintű kéréseket. Ilyen speciális protokoll például a Fibre Channel, vagy Fiber Channel, attól függ, hogy a világ melyik részéről jöttünk, és ilyet nagy teljesítményű szerverrendszerekben fogtok találni virtualizált tárolóeszközöknél. Néhányan, akik ilyen területen fogtok találkozni, többnyire dolgozni, többnyire nagyvállalatoknál találjátok meg ezt a megoldást, és ennek az ára az borzasztó. Tehát itt már nem a tároló terület a drága, hanem az infrastruktúra, ami a tároló terület elérését lehetővé teszi. De az is igaz, hogy mondjuk egy cégnek lehetősége lesz arra, hogy mondjuk a Budapesten futó szervere az a bizonyos diszkjei mondjuk replikálva Szegeden, Debrecenben és Pécsen is megtalálhatók legyenek. Tehát Budapesten fut a diszk, a gép, de a hard drive az megtalálható Budapesten, Pécsen, Szegeden és több más helyen is, tehát ilyen értelemben a replikációt is sokkal erősebben alacsony szinten meg lehet oldani. Aki hasonló technológiával ismerkedni akar, vagy kisebb teljesítményű rendszerekben ilyesmit akar használni, tehát a hálózati tárolóeszközöt, Storage Area Networköt, annak az Ethernet vagy TCP/IP alapú megoldásokként merül fel a iSCSI, vagy az ATA over Ethernetnek nevezett szabványok. Ez szabvány Linux és Windows implementációkban is megtaláljátok, a Windows Vista-tól kezdve a Windowsba beépítve található egy úgynevezett iSCSI initiator, és ilyen értelemben ilyen iSCSI-s hard drive-okat igénybe tudtok venni. Egy másik fajta permanens tároló hálózati technológia a Network Attached Storage, ez a file megosztás, ami nem ezen a szinten valósul meg, a nevében is benne van file megosztás, tehát ez file szinten fog valósulni. Példagyanánt erre mit tudok mondani, tehát a klasszikus Microsoftos file sharing és file és printer sharing, amit ugye a Linuxos világban Samba SMB-vel implementálnak, vagy a Network File System a Unixos világban, ez az a megoldás. A NAS-nál fájlokat osztok meg, a SAN-nál a fizikai blokkokat osztom meg tulajdonképpen. Ebből következően a NAS-nál, tehát a Network Attached Storage-nél a felhasználók fájlokat fognak elérni, azt mondják a távoli szervernek, hogy ezt és ezt a fájlt meg szeretném nyitni. Ezzel szemben a Storage Area Networknél a szerver nem tudja, hogy az most milyen fájl az a blokk, ő tőle bizonyos blokkokat kérnek. Olvasásra, írásra, törlésre, egyebekre. Nem látja a szerver a logikát a rendszerbe, ő csak blokkokat tesz elérhetővé. Mind a kettőről majd egy kicsit fogunk többet beszélni. de nem nagyon. Meg kell tudni a kettőt különböztetni, tehát a storage area networket és a networket, egy storage-ot meg kell tudni különböztetni, még ha a nevük majdnem ugyanaz. Tehát ez egy szakmai fogás, egy szakmai terminológia, így hívjuk és ismerni kell szerintem manapság már ezeket. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy az USB-n keresztül hogyan tudjuk megosztani a különböző permanens tárolóeszközeinket, tehát mondjuk ez nagyon rövid lesz, tehát senkinek kapja fel nagyon a fejét, ebből sokkal okosabbak nem lesztek, de egy kicsit látjátok majd, hogy mi történik. Igazából arról van szó, hogy az operációs rendszer be van építve egy USB Mass Storage Drivernek nevezett általános csoda, ami tulajdonképpen nem tesz mást, mint az operációs rendszer által küldött, a hardware eszköznek küldött alacsony szintű, fizikai szintű csomagokat egy alagúton, egy tunelen keresztül, egy szoftveres és hardveres tunelen keresztül elküldi a távoli eszköznek. Tehát lényegében arról van szó, hogy SCSI komandokat, tehát valójában a Small Computer Storage Interface-nek nevezett szabványjal leképzett komandokat küldünk át az USB buszon, és azokat a távoli eszköz végrehajtja, annak az eredményt az USB buszon visszaküldi. Tehát lényegében ugyanúgy, mint egy virtuális privát háló a számítógép hálózat területén, ugyanitt itt USB fölött lényegében egy virtuális vezetékkel kötjük össze az eszközünket, a két eszközt. Tehát semmi USB specifikus nincs ebben. És általában ezért tudják ezt lényegében teljesen transzparens módon az eszközeink kezelni. Aki ennél jobban ezzel meg akar ismerkedni, annak persze tudok segíteni, mert rengeteg ilyen anyag áll rendelkezésre, meg nekünk hardverünk is van, amivel ilyesmivel lehet szórakozni. Néhány szóba beszéljünk a RAID-ről, tehát ez a Redundant Array of Inexpensive Disks. Ugye ez egy nagyon fontos technológia manapság, mert alapvetően szembe kell néznünk, mondjuk úgy, hogy három ténnyel. Egyrészt manapság a merevlemezek nagyon olcsók. Még a szerver szintű nagy teljesítményű merevlemezek is, ugye 10.000-es fordulatú Western Digital és hasonló merevlemezek is néhányszor 10.000 forintba kerülnek. A általános célú merevlemezek lényegében 20.000 forint alatt vannak az extrém tárolókapacitáson kívül. Alapvetően nem megbízhatóak. Tehát sokat beszéltünk arról, és ezt örökké mindenkinek, aki informatika területén kell dolgozik, annak tudnia kell, hogy a merevlemez nem egy megbízható tárolóeszköz. Azon tárolt információ bármikor elveszhet. És azon kívül a mai számítógépekhez képest a merevlemezeink azok reménytelenül lassúak. Tehát ma egy merevlemez határozza meg, hogyha valamilyen kódnak a futása közben merevlemez hozzáférésekre van szükség, alapvetően a merevlemez sebessége fogja a kódnak a futási sebességét meghatározni. Ez a három tény létezik, ezt el kell fogadnunk. Erre tulajdonképpen egyetlen egy megoldásunk van, hogyha olcsó és lassú, meg nem megbízható, akkor használjunk belőle többet. És akkor, ha többet redundánsan használunk, akkor reménykedhetünk abból, hogyha ezt a redundáns felhasználást jól csináljuk, akkor a megbízhatóság növekedni fog. Ha többet párhuzamosan használjunk, akkor reménykedhetünk abból, hogy a több párhuzamos használatával a rendszer gyorsabb lesz, mint egyetlen egy diszk használatával. Tehát a redundanciával növeljük a megbízhatóságot, a párhuzamos használattal növeljük a sebességet. És tulajdonképpen itt az fog történni, hogy a RAID segítségével létrehozunk egy virtuális diszket, ami vagy megbízhatóbb, vagy nagyobb és megbízhatóbb, mint az egyedi diszkek, és majd az operációs rendszer ezt a redundáns diszket fogja, ezt a virtuálisan létrehozott diszket fogja lekezelni. Tehát tulajdonképpen ugye van egy RAID-ünk, a RAID az megint egy virtualizáció, egy leképzés, ami a fizikai diszket leképzi egy logikai diszkre, csak és eközben elrejti a sebességből, a megbízhatóságból eredő problémákat. Amikor egy ilyen leképzésünk van, akkor mindig ezt megcsináljuk szoftverbe, meg hardverbe, tehát ebből következően létezik szoftverréd, és léteznek hardverréd kártyák. A szoftverréd kártyákról azt kell tudni, létezik ilyen, hogy szoftverréd kártya, meg szoftverréd az alaplapon, ezekről többnyire azt kell tudni, hogy lényegében minden szoftverben van, a hardware semmilyen vagy nagyon minimális segítséget nyújt a RAID funkció megvalósításában. Tehát például, mint tudom én, különböző kódokat, paritás képzést, egyebeket tud maximum csinálni. Ha valahol egy hardvert kvázi a kezetekbe adnak, és arra az van írva, hogy RAID van rajta, akkor mindig meg kell nézni, hogy ez most valódi hardware RAID, vagy csak szoftver RAID. Ha a szoftver réd, akkor abból sok baj lesz, de működésre bírható. Hogyha hardware réd, akkor abból kevesebb baj lesz, és többnyire jól fog működni. Ennek megfelelően ugye az árak is meglehetősen különbözők lesznek. Kicsit később erről majd azért fogunk beszélni. Tehát a szoftver meg a hardware rédet meg kell tudni különböztetni. A szoftver réd esetén lényegében a párhuzamosság kezelését és a redundancia kezelését egy szoftver komponens végzi, ami egy virtuális hard drive-ként érhető az operációs rendszer szempontjából. Hardware réd esetén meg az operációs rendszer alacsony szinten már a virtuális hard drive-ot látja hardware-ként. Réd esetén beszélünk réd szintekről. A legutolsó információim szerint lényegében réd 0 és réd 6 között vannak úgynevezett szabványos réd szintek, és a RAID 0 egy többnyire a kliensgépek kis szerverek kategóriájában széles körben alkalmazott, kevés számú kis számú disknél 2-4 diszk. A RAID 2-4 szabványok azok lényegében ma már ritkán használt szabványok, lényegében elavultnak tekinthetők, és ennek megfelelően nem fogunk róluk beszélni. Amiről fogunk beszélni, az még a RAID 5 és 6 lesz, ami nagyobb diszkrendszerek esetén alternatíva, tehát többnyire 4 vagy több diszk. Tehát fogunk beszélni a RAID 0-ról és 1-ről, meg a RAID 5-6-ról. 2-4-et kihagyjuk. Ezek a szintek egyébként egymásba is ágyazhatók, tehát többszörösen egymásra lehet építeni virtualizációs szinteket, aminek vannak előnyei, nyilvánvalóan vannak hátrányai. Ezen kívül van egy szinteket. Az egymásba ágyazott szinteket például gyakran hívják RAID 10-nek, tehát nem írják oda a pluszot, vagy a RAID 0-1-nek. Vannak olyan jelölésrendszerek is. Kezdjük a RAID level 0-val, az a Stripe Disks, tehát lényegében ez nem tesz más lehetővé, mint diszkeket tudunk párhuzamosan használni. A diszket, a disknek a blokkjait valamilyen úton módon egy logikai struktúra szerint párhuzamosan rendezzük, és tulajdonképpen ennek az lesz az eredménye, hogyha egy fájlt írunk, vagy egy fájlt írunk, ami több blokkból áll, akkor az a blokkok írását párhuzamosan tudjuk végezni a több diszkre, mert mindegyikre mondjuk egy blokkot vagy n blokkot írunk. Olvasásnál ugyanezt történik, több diszkről tudunk párhuzamosan olvasni, ebből következően azt várnánk, hogy a tárolókapacitása a diszkeknek összeadódik, tehát hogyha van két darab 1 terabájtos diszkünk és RAID 0-át használunk, akkor lesz egy darab 2 terabájtos virtuális diszkünk. Az olvasási és írási adatátviteli sebesség az többnyire összeadódik, tehát ebből következően, ha két hazonos diszkünk van, akkor kétszer gyorsabban, maximum kétszer gyorsabban tudjuk az adatot írni, vagy maximum kétszer gyorsabban tudjuk az adatot olvasni. A hozzáférés idő az tulajdonképpen megfelel egy darab diszk, plusz valamekkora overhead hozzáférés idejének, tehát ilyen értelemben egy kicsit vesztünk. Ugye itt az overheaddel számolnunk kell. Ez mind nagyon jó, és mind nagyon örülünk neki a RAID 0-nál. Egyetlen egy baj van a RAID 0-val, hogy bármelyik diszk meghibásodása esetén a teljes adatot elveszítjük. Tehát az összes többi diszken sem lesz használt adatunk, mert a fájlokból blokkok hiányozni fognak. Hát kivétel az a kis fájl, ami pont azon a diszken nincs rajta, mint a mi diszkünk, de hát ezzel nem tudunk foglalkozni. Tehát azt lehet látni, a RAID 0 azért nagyméretű fájloknál fog segíteni, amik sok fájra, sok diszkre könnyen szétoszhatók. Kicsit aki vizuális, annak segít ez az ábra. Tételezzünk fel egy 4 diszkes RAID 0-át. A fájlunk 6 darab blokkból áll, tehát úgy lett kiírva, hogy a diszk 0-ra írjuk a fájlnak a 0. darabját, a diszk 1-re az elsőt, utána a diszk 2-re a másodikat, diszk 3-ra a harmadikat, és mivel 6 blokkból áll a fájlunk, még a diszk 0-ra kiírjuk a 4-et és a diszk 1-re az 5-et. Tehát lehet látni, hogy ilyen kis csík darabonként a fájlaink szét vannak kenve a diszkeken, és ebből következően, ha mondjuk egy diszk meghibásodik, mivel az információ sehol máshol nem érhető el már, ezért az információ elveszik, a teljes információ használhatatlanná válik. Nyilvánvalóan darabjait elő tudjuk szedni, de az egész információt nem tudjuk előállítani. Ebből következően hol használjuk a RAID 0-át? Ott, ahol gyorsan akarunk diszkeket elérni, de nem érdekel minket az, hogyha esetleg elveszik az információ. Mert máshonnan például előállítható. A RAID 0-nak az ellenpárja a RAID 1, amit mirroringnak hívnak, tehát tükrözésnek. Ez lényegében nem tesz más, mint több diszkenre ugyanazt az információt írja ki több példányba. Minden diszkre kiírja az információt egy példányra. Köszönöm szépen. Több diszkre kiírja az információt, és ebből következően a kapásból adódik a lehetőség. Bármely diszk tönkre megy, bárhány diszk tönkre megy, amíg egy darab diszkünk elérhető, addig az egész információ is elérhető. Kérdés az, hogy ez a RAID 0 mit okoz a sebességbe. Hát ugye, ha azt vesszük, hogy minden diszkről beolvassuk az információt, és ellenőrizzük, hogy minden diszkről ugyanazt az információt olvastuk be, hát akkor ez, mivel párhuzamosan lehet ezeket az olvasásokat többnyire megcsinálni egy hardveres RAID esetén, tulajdonképpen ez körülbelül egy diszk plusz valamekkora overhead sebességével fog megegyezni. Ha írásnál ugye mindenképpen párhuzamosan mindenhova ki kell írnunk az információt, olvasásnál esetleg megtehetjük azt, hogy az információt nem teljesen olvassuk föl minden diszkről, hanem csak bizonyos diszkekről olvassuk föl bizonyos részeit, viszont ekkor ugye nem tudunk többségi szavazást csinálni arról, hogy most akkor mi a helyes információ, tehát valamilyen értelemben gyorsítható az olvasás, az írás nem olvasható, de általános esetben az írás olvasás egy diszksebességű, plusz overhead. Tehát ez egy rendkívül biztonságos megoldás, főleg ha sok diszket használunk, viszont nem lassabb, nem gyorsabb, sőt egy kicsit lassabb, mintha egyetlen egy diszket használnánk. Tehát ez a két megoldás, RAID 0, RAID 1, a tipikus otthoni megoldás. A rendszerdiszkem az egy RAID 1, és ha az egyik rendszerdiszkem tönkre megy, akkor a másik rendszerdiszkről még be tud bootolni a rendszerem, és vígan működik, bemegyek a boltba, veszek egy ugyanolyan Winchester-t, még egyet mellé rakom, helyreállítom a rendszeremet, és újból megvan a biztonságom. A nem túl fontos, viszont nagyméretű fájlanyomat, amit viszont gyorsan szeretnék elérni, mert például mondjuk videót konvertálok a családi videókról, azt meg rárakom egy RAID diszkre, mert onnan viszont nagy sebességgel tudok írni, olvasni, és a ideiglenes fájlok, ha elvesznek, akkor az kit érdekel, ugye? Adott esetben megteltem azt, hogy a diszkemet több partícióra osztom, és azokon egy időben bizonyos partíciókra RAID 0-át csinálok, bizonyos partíciókra RAID 1-et. Aki már konfigurált Linuxban a Linuxos szoftverekkel RAID diszkeket, az tudja, hogy egy diszken partíciókra is létre lehet hozni RAID leképzéseket, és akkor a megfelelő módon az operációs rendszerből látható. RAID 0, RAID 1 ugye ezt tudja. Szoftveres esetben is nagyon egyszerű az algoritmus, mert igazából egyszerű matematikai műveletekkel a megfelelő blokkoknak a kezelése az elvégezhető. Hogyha megint a vizuális képet nézzük, nagyon szépen lehet látni, hogy minden diszken minden információ megtalálható. Tehát a disk 0-án, disk 1-en, disk 2-en, disk 3-on mind a 6 blokk, a file 1-nek mind a 6 blokkja megtalálható. Tehát bármelyik disk, ha egyetlen, mondjuk én pontosabban fogalmazom, ha egyetlen egy diszken megvan, működik, akkor még az összes, attól az összes többi diszk meghibásodhat, a diszkemet el tudom érni, és az információm nem vesztek el. Nyilvánvalóan, amit fizetek ezért, az a többszörös ár, és a gyorsulás nem érhető el még számomra. Igen. A RAID 2, 3, 4 azok átmeneti technológiák voltak. Igazából ma a RAID 5, a RAID 6, RAID 5 és a RAID 6 az, amit széles körben alkalmazunk. A RAID 5-nek a hivatalos neve az a Blocked Interleaved Distributed Parity, tehát blokkosan átlapolt, elosztott paritás lényegében a megnevezés. Itt több diszket használunk. Igazából arról van szó, hogy a több diszkren az információt és a paritást lényegében elosztjuk. Gyakorlatban n plusz 1 diszket használunk, tehát ha mondjuk 4 diszkről beszélünk, az egy 3 plusz 1 diszkes RAID 5 tömb. Sebesség tekintetében a RAID 0-át, az n diszkből álló RAID 0-át közelíti, ugye mert az információt és a paritást fel kell tudnom olvasni, a paritás az redundáns információ, tehát lényegében ilyen értelemben kicsit lassabb lesz, mint egy hasonló RAID 0 tömb. Egy diszk meghibásodása esetén az információ helyreállítható, mert vagy az információ, vagy a paritás mindig megtalálható lesz, és ezekből az információ helyreállítható. Kettő vagy több diszk meghibásodása esetén viszont az információt elvesztjük. Látszólag ez teljesen jó, és ez látszólag igaz, de van egy probléma a harddiszkekkel. Nagyon gyakran egy információ helyessége vagy hibássága, tehát egy blokk helyessége, hibássága csak akkor derül ki, amikor azt a blokkot olvassuk. Tehát abban biztos tudatban vagyunk, hogy oda kiírtunk valamit, és onnan azt fogjuk visszaolvasni. De amikor visszaolvassuk, akkor ott valami CRC hiba, vagy valamivel tér vissza a hard drive, és nem tudja visszaolvasni. Ez az úgynevezett silent error, tehát csendes hiba. Magyarul az történhet egy RAID 5 tömb esetén, hogy annak a biztos tudatában van, hogy egy diszk tönkremetele esetén az információmat vissza tudom állítani, az egy diszkem tönkremetelét kivárom, berakok helyébe még egy tartalékdiszket, vagy egyszerűen a meglevő információból megpróbálom helyreállítani az eredeti információt, és sajnálattal veszem tudomásul azt, hogy valahol az illető fájlban van egy silent error, tehát valamelyik másik diszken egy rejtőzködő hiba, és emiatt az információm elveszik. Ugye, hogyha az egyik diszkem N+1 diszkből egy darab tönkrement, akkor a sokaság elve alapján nagyon valószínű, hogy abból még egy is, már többi is elég közel, vagy több adott esetben elég közel van a meghibásodáshoz. Tehát ilyen értelemben ez egy második meghibásodást nem tud kijavítani, viszont a második meghibásodás az valószínű. Tehát valamit csinálnunk kell, és sajnos ezt a hibát csak a tömb újraépítése során veszük észre, hogy az információ leventése során veszük észre. Tehát a RAID 5 az ilyen szempontból még mindig problémás, és ezért találták fel a RAID, elnézést, még egy ilyen vizuális kép. Itt ugye arról van szó, hogy 4 diszkünk van, és 3 blokkonként képzünk egy paritásbitet, és ebből belátható, hogy bármelyik diszk elvesztése után esetén az információ helyreállítható, de ha valahol van egy silent error, akkor már nem helyreállítható, mert ugye a látható hibát észreveszünk, és csak utána veszük észre, hogy valójában már van egy második hibánk. Az igazi megoldás, vagy ma a széles körben elterjedt megoldás, amit használnak, az úgynevezett RAID 6. Ez a Block Interleaved Dual Distributed Parity, tehát itt még több diszken osztjuk el az információt. Lényegében N+2 diszken osztjuk el az információt, tehát kétszeresen tárolunk paritást. Hogyha ezt okosan tesszük, akkor a sebességünk változatlanul az N diszkből álló RAID 0-hoz val közelíthető, tehát gyakorlatilag az információt le kell olvasnunk egy RAID 0 tömbről, pluszban le kell olvasnunk a paritásokat, és azokat ellenőriznünk kell. Ez két diszk meghibásodása ellen véd, elméletileg, de hogyha vagy három vagy több diszk meghibásodása ellen nem véd. De ugye mivel van a rejtett hibánk, tehát a silent error az egy létező lehetőség, ezért azt kell tudomásul vennünk, hogy hiába van egy RAID 6 tömbünk, ha abban meghibásodik egy darab diszk, akkor azonnal meg kell kezdeni a tömbnek a helyreállítását, tehát azonnal be kell rakni egy hidegtartalék új diszket, mert attól kezdve gyakorlatilag a tömbünk RAID 5-té válik, egy diszk még hibát még elvisel, de a rejtett hibák ellen már nincs védelmünk. Tehát a RAID 6 az nem teszi lehetővé azt, hogy megvárjuk a két diszk meghibásodását. Egy diszk meghibásodás után automatikusan neki kell állnunk a diszk tömb helyreállításának, be kell raknunk újból azt a tartalékdiszket, és ki kell egészítenünk egy teljes értékű RAID 6-tá a rendszerünket. Tehát ilyen értelemben ez annyit jelent a RAID 6, hogy egy kicsit nagyobb valószínűséggel tudjuk helyreállítani a tömbünket, hogyha van egy darab látható meghibásodásunk. Mégis a gyakorlatban ma azt ajánlja minden ilyen best of practices és hasonló leírás, hogy ha komoly szerverrel van dolgunk, egy komoly szervert konfigurálunk, akkor lehetőség szerint RAID 6-ot használjunk, és vegyük tudomásul azt, hogy egy diszkhiba után rögtön cserélünk, még hogyha valószínűleg elméletileg két hibát is tudnánk tolerálni. Itt lehet látni, hogy most már ugye 4 diszken már összesen 12 darab blokkot használunk el a 6 fájl tárolására, tehát ilyen értelemben a RAID 6 az még már redundánsabb, de ennek megfelelően aki helyi használtság az csökken ebben az esetben. Ugye gyakorlatilag két diszken a paritást tároljuk, és két darab diszken tároljuk az információt, csak a paritás el van osztva a diszkek között. Oké. A RAID az egy nagyon jó dolog, de egyértelműen beszélnünk kell arról, hogy a RAID az nem megoldás mindenre. A legnagyobb hibája sok kezdő rendszeradminisztrátornak vagy rendszerüzemeltetőnek, rendszerfejlesztőnek, hogy a RAID az egy hamis biztonságérzetet kelt, és ő ebbe a csapdába beleesnek, elfogadják, hogy a RAID az nagyon jó, megold nekem minden problémát a rendszeremről, például nem kell biztonsági másolatot csinálni. Ha valakinek RAID-je van, ugyanúgy kell biztonsági másolatot csinálni a rendszerről. mert a réd az csak egy merevlemeznek a véletlen meghibásodása ellen véd. Tehát például, hogyha annak a PC-nek tönkre megy a tápegysége, és a 12 voltos táp kimeneten kiküld mondjuk 20 voltot, az az összes harddisket meg fogja sütni. Nem csak egyet. Tehát a közös hibák ellen nem véd. Az összes olyan közös hiba, ami az egész disztömböt, vagy egynél több diszket támadhat meg, az ellen nem véd. Nem véd a hardware meghibásodás ellen, tehát a disztől eltekintve a hardware meghibásodás ellen. Nem véd a szoftver hibák ellen. Ha a RAID szoftver implementációjában van egy bug, az adatainkat el fogja szúrni a szoftver. És nem véd a szándékos hibák ellen. Ha egy rossz indulatú támadó megtámadja a rendszerünket, az ellen a RAID akármilyen szabványú, akárhány paritásunkban se véd, ugyanis a rossz indulatú felhasználó ugye logikai szinten támadja a rendszert, és az ő általa végzett módosításokat egyszerűen nem fogjuk tudni a RAID-ből visszaállítani. Tehát a RAID a merevlemez meghibásodása ellen véd. A RAID másik kritikája az, hogy a hardware vezérlők, amik igazából jók, azok nagyon drágák. Hogyha jobban megnéztek mondjuk egy 8 portos SATA RAID kártya, ami valódi hardware RAID kártya, és mondjuk meglehetősen nagy cache van rajta, de például a cache-en nincsen elemes védelem, az ilyen nagyságrendileg 200 ezer forint, ehhez még mondjuk kb. 50 ezer forint egy ilyen rendszerleállás esetén, egy jövőd ideig még a diszkek elmentését lehetővé tevő kiegészítés. Ez a 200 ezer forint, ez jóval több, mint a hozzá csatlakozott merevlemezeknek az ára. 8 darab kétterrás merevlemezt 20 ezer forint alatt ma már meg lehet kapni. Tehát a RAID vezérlő drágább, mint a hozzá csatlakozott merevlemezek ára. Viszont ez a rendszer, ez egy nagy teljesítményű diszkrendszer lesz, tényleg a megfelelő módon összegezhető a sebesség, biztonság, egyebek. Ezzel szembe áll a Software RAID, ami ugye lényegében ingyen van, viszont a teljesítményt jelentősen befolyásolja. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy a Software RAID az többnyire RAID 0, RAID 1, és kis teljesítményű rendszer, kicsi szerver vagy asztali gép, a RAID 5-6 az nagy teljesítményű szerver és szervergép kategória. Egy szervergépnél már a 200 ezer forintos beruházás az nem egy olyan nagy árnövelő beruházás, míg mondjuk egy kliens gépnél egy 200 ezer forintos beruházás azért az nagyságrendbe kell, hogy összemérhető vagy drágább, mint maga a gép. Tehát ilyen értelemben a RAID az egy jó dolog, de nagyon-nagyon kritikusan kell kezelni biztonság szempontjából. RAID előnyei. A RAID 1, RAID 5, RAID 6 megvéd, mondjuk, hogy tulajdonképpen egy diszk meghibásodásától, és ha az egy diszkünk meghibásodik, ugye rendes esetben a rendszerünk automatikusan és azonnal megállna, ezzel szemben RAID esetén, tehát RAID 1, 5 és 6 esetén, a rendszerünk működik tovább és jelzi a hibát. Nem áll le azonnal, jobb esetben nem áll le azonnal, de jelzi a hibát, és tudunk tenni valamit. Nyilvánvalóan a RAID az egy nagyon jó dolog, mivel a mai informatikai rendszerekben az egyik leggyengébb, vagy talán a leggyengébb láncszem az a hard drive. Tehát amióta a Vargáné féle PC tápok, akinek volt olyan PC, amiben ilyen volt, azt tudja, amióta azok megszűntek, azóta a leggyengébb láncszem lényegében a hard drive. A világ egyik legnagyobb hard drive felhasználója az a Google, állítólag több millió hard drive-val teszi lehetővé, hogy számotokra több gigabyte mail terület álljon rendelkezésre a Gmailben. Ő időnként cikket ír arról, a Google-nak mérnökei egy cikkeket írnak arról, hogy a hard drive statisztikáik milyenek, tehát a failure meghibásodás statisztikáik. Itt a linken megtaláljátok az egyik cikküket, ami egy régebbi cikk, de egyértelműen leírja, hogy milyen jellegűek a hard drive meghibásodások statisztikailag. Nagyon szépen kimutatják ugye a kezdeti nagy meghibásodási arányt, ugye a gyártási hibák, amik csak a felhasználónál derülnek ki. Nagyon szépen lehet látni, hogy az 1-2 éves hard drive-ok azok nem nagyon szeretnek megnyugodni, meghibásodni. A nagyon alacsony a meghibásodási arány, majd 2-3 éves korukban elkezdenek egyre gyakrabban meghibásodni. A statisztikák alapján a Google 5 évig használ egy hard drive-ot a rendszerében. Tehát 5 éves hard drive-okról vannak nekik statisztikáik. Ami nagyon érdekes ebben a cikkben, mindenki azt gondolná, hogy a hard drive-ok nem szeretik a meleget. Fú, hogy a meleg az nem jó, kell hűteni meg a hard drive-ot. A Google-nek az a statisztikai eredménye, hogy a hőmérséklettől nem igazán függ a meghibásodási arány, extrém hőmérsékletektől eltekintve. Tehát ha csak nem extrém hőmérsékleten van a hardrive, és mondjuk az 50-60 fokokról van szó, ez a 20-30-40 fokos hőmérséklet, ez nem jelentősen befolyásolja a meghibási arányt. A cikkben leírják azt, hogy valamelyik gyártónál nagy mennyiségű meghibásodást tapasztaltak, tehát gyártófüggő erősen a meghibásodás, de nem írják meg a gyártónak a nevét. Mondjuk én elég sok hardrive-ot üzemeltettem ugyanebben az időben, és én meg tudnám mondani én is, hogy ki az, akinél nagyon sok meghibásodás volt. Szerencsére az ott cég, ha már jól tudom, megszűnt. De most már igazából azt tudjátok, hogy igazából két darab hardrive gyártó van a világon. A Seagate, meg a Western Digital, mert a Samsungot is megvették. Úgyhogy most már csak a Seagate és a Western Digital, ha jól tudom, a piacon a hardrive gyártó. Az, aki nálunk rendszeresen meghibásodott, az is már megszűnt. Tehát az az érdekes, a hőmérséklettől nem függ, kortól függ, felhasználástól valamennyire függ. Ami nagyon érdekes, hogy a harddrive-okban van egy smartnak nevezett technológia, ez a Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt, vagy ki hallott erről a smartról. Hát elég kevesen. Minden modernebb harddrive-val ez be van építve, esetleg a BIOS-ba engedélyezni kell, hogy el lehessen érteni, és ez tulajdonképpen azt teszi lehetővé, hogy a harddrive tudjon magáról bizonyos statisztikákat gyűjteni, valamint tudjon bizonyos fajta teszteket magán elvégezni. A Google bekonfigurálta a SmartMont Tools-nak nevezett csomagot, és ezekről a hard drive-okról, miközben használta őket, ő is gyűjtött statisztikákat, és azt tapasztalta, hogy ha a Smart hibát jelez, az jó előrejelzés egy kép későbbi valódi hibának. Viszont ezzel szemben, ha a Smart nem jelez hibát, attól függetlenül meghibásodások még nagy valószínűséggel történnek. Tehát ugye ez olyan értem, hogy a Smart egy pozitív előrejelző a hibának. Ha hibát jelez, akkor nagy valószínűséggel a rendszer meg fog hibásodni. Ha nem jelez hibát, attól függetlenül meghibásodhat. Akinek Windows-os gépe van, az esetleg a Smart, tehát a SmartMont Tools ugyanúgy föl tudja installálni, és esetleg a G-Smart Control nevezetű grafikus vackot még hozzá el bírja indítani. Hát remélem, hogy most itt a beszerelt gépbe ezt én is meg tudom tenni, mert most eléggé be lett ide építve. Hogy megmutassam nektek, hogy mit tud ez. Keveset fog tudni, ugyanis a gépben egy SSD van, és az SSD az smart tekintetében eléggé korlátozott képességű. Igen, és oké. Itt lehet látni, hogy ez a szerencsétlen gépben úgy tűnik, mint hogyha két... Hol az egerintyű? Mint hogyha két hard drive lenne. Erről az a tippem, hogy ez valószínűleg a kártyaolvasó, ez meg az SSD. És ha rákattintok, akkor ő egy kicsit reszel, és ha minden jó megy, leolvassa a statisztikákat róla. Elég nehéz így kezelni sajnos. Na, de miért nem? Na, ja, bár tudom mi a baj, persze, sikerült neki, csak nem azon a képernyőn, hanem ezen a képernyőn. Oké. Na, tehát smart segítségével leolvasod egy halom dolgot, például az összes a hard drive tekintetében fontos információt a berendezésről, többek között például a firmware verziót, az ember nem tudja, de meglepően sok SSD drive, hoz jönnek ki új firmware-ek, és a firmware mellé az van írva, hogy az előző firmware-rel az SSD drive az képes magát megsemmisíteni, használhatatlanná válni legutóbb, és hasonló dolgok. Mondjuk nekem van egy másik SSD-m, egy Kingston újabb SSD-m, ez a V100-as sorozatú. Annál például most egy olyan új firmware jött ki, ami egy olyan hibát javít, ami után az SSD teljesen elérhetetlené válik. Tehát így működik az SSD, és valami firmware hiba miatt olyan állapotba kerül, hogy soha többet nem lehet elérni. Hogyha az embernek ez még garanciás belül van, akkor visszarohan, és akkor a Kingston csinál vele valamit. Ha nem, nyilván nem garanciális a berendezés, akkor van egy gyönyörű szép ajtókitámasztó története, nagyon drágán. Aztán utána az a baj, itt ugye ez egy SSD drive, tehát a tulajdonságai a dolognak nem túlságosan lekérdezhetők. Hogyha ez egy hard drive lenne, akkor itt egy halom attribútumot látnánk felsorolva, amit ez a szerencsétlen SSD nem tud. De szerencsére a smart control, ez a G-smart control ki tudja írni azt az információt is, ami valójában lecsizedett a hard drive-ról. És ha minden jó megy, akkor itt ezzel le fogok tudni. Igen. Igazából ami nagyon fontos, az ez a terület, nem tudom, hogy mennyire tudjátok ezeket a sorokat, itt a számozott sorokat elolvasni. Itt olyan számlálókat és különböző más mérőszámokat fogtok találni, ami a hard drive-ról jellemző információkat szolgáltat, csak ugye mivel ez a berendezés nem teljesen kompatibilis, ezért a G-Smart Control nem bírja kiolvasni. Tehát például ilyeneket lehet találni, hogy spin-up time, tehát hogy milyen gyorsan pörgött fel a hard drive, nyilvánvalóan egy SSD-re nem túl értelmezhető. Van ilyen, hogy power on hours, tehát hogy hány órája működik a hard drive. Ez a power on hours most jelen pillanatban, ha jól látom, 237, és hasonló számokat lehet találni. Power cycle count, hányszor lett kibekapcsolva a hard drive-unk, és mindenféle egyéb error statisztika. Minden ilyen smart value-hoz megvan adva egy threshold, tehát egy kritikus érték, ami fölött az már nagy valószínűséggel hibát jelez. Ehhez a szoftverhez, tehát a smarthoz tartoznak többnyire smart démonok, amik futnak az operációs rendszerben, és mondjuk figyelmeztetést küldenek az adminisztrátoroknak akkor, ha egy hard drive-on valamilyen fajta meghibásodás várható. Mint mondtam, nem biztos, hogy ilyen meg fog történni. Azon kívül a smart tudna mindenféle teszteket futtatni a gépen, tehát meg tudja határozni azt, hogy milyen sebességű a drive, milyen hibák várhatók és hasonlók. Ez sajnos ez az SSD drive nem tudja ezeket a funkciókat, ugye ezen nem tudom bemutatni. Most nem itt van a fókuszom. Ja, nem nincs is több, le vagyok. Tehát itt legalul egy normális hard drive-nál lennének hosszú statisztikák, adott esetben adatok arról, hogy bizonyos fajta meghibásodok, milyen környezetben történtek és hasonló dolgok. Tehát ez a smartnak a lényege, mindenkinek ajánlom, hogy az otthoni hard drive-ján nézze meg, és szörnyölködjön el, hogy a smart miket jelez, és ha nagyon rossz dolgokat jelez, akkor gondolkozzon el arról, hogy itt az ideje a cserének. Esetleg ugye, mivel hát valószínűleg nektek otthon azért a jobb gépetek van, a családban valakinek másnál a régebbi gépet érdemes megnézni, ott lehet még durva dolgokat találni. Ezt elvarázsolom még innen. Igen, még egy-két dolgot azért szeretnék mondani ma. Érdekes hibát találtam egyszer, például egy CD-ROM, még ez egy CD-ROM volt, egy géppel, egy szerver, gyönyörű szépen működött néhány évig, majd random módon elkezdett lefagyni a gép, és a hibák, azok egy Linuxos szerver volt, olyan jellegűek voltak, hogy a HDA, tehát az A jelű hard drive, az valami busz ciklusra nem válaszolt, és itt valami nagyon nagy probléma van, a gép az totál befagyott, és kézzel újra kellett indítani. Egyszerűen nem jöttem rá, hogy mi a probléma hosszú időn keresztül, azt hittem, hogy valamelyik hard drive rossz, ugye HDA. Ez abban az időben történt, amikor már megjelentek a SATA-s hard drive-ok, és valamiatt nem ugrott be, hogy a Linuxban a SATA-s hard drive-ok azok már SDA, SDB, SDC nevűek. Ez egy időben eltelt, míg ugye az agyamban a többszöri leállás után ez úgy begyűrűzött, és rádöbbentem, hogy ez valószínűleg nem a hard drive, ami a hibát okozott, de éppen a hiba teljesen úgy nézett, mint egy hard drive-ban lenne. És végül a megoldás az volt, hogy az illető CD-ROM hibás volt, és egyszerűen amikor periódikusan az operációs rendszer rá akart nézni a CD-ROM-ra, akkor egyszerűen befogyasztotta a alacsony szintű eszközkezelőt valamilyen interfészen keresztül, és az vitte magával az egész operációs rendszert. Tehát nem csak olyan, ennek a történetnek nem az a mondani valója, hogy konkrétan egy ilyen hiba történt, hanem nem feltétlenül a fizikai hard drive hibásodik meg, hanem annak lehet az elektronikus vezérlője hibás, valamint lehet az interfész is hibás. Mindenképpen, ha bármilyen RAID-et is használunk, a RAID 0 RAID-öt ha gyorsítja a hozzáférést, de mindenképpen, még ma is, még RAID-del is a leggyengébb láncszeme a permanens tárunknak a hard drive, vagy még ilyen értelemben az SSD is. Tehát ez a leggyengébb láncszem, és akkor a következő előadáson meg a belsejével fogunk ennek a történetnek, ugye jövő hétfőn a belsejével fogunk ennek a permanens tárnak megismerkedni, mit csinál az operációs rendszer, és hogyan képzi le a fájt a fizikai blokkokra. Akkor köszönöm a figyelmet, és akkor hétfői viszontlátásra. Kivét, igen, egy elnézést még egy pillanat, a pózéhá, tehát aki pózéhára kényszerült, avval hétfő reggel találkozunk, mindenki mással hétfőn 2-kor. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!